Erős vár a mi Istenünk! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük evangélikus énekeskönyvünk 48-as számú énekét. 48-as énekkel kezdjük a mai Isten tiszteletünket. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
Mai Isten tiszteletünkön a 88-as számú éneket énekeljük, liturgia énekként, 88-as ének az evangélikus énekeskönyvünkben.
Szeretlek, Uram, erősségem, én kősziklám, várom és megmentőm. Te gyújtod meg világosságomat, fényessé teszed sötétségem. Üdvösséged, pajzsát adod nekem, hozzám hajolsz, és felmagasztalsz-e.
Imádkozzatok és mozgom kérjetek. Voltunk ért, Uram, a nevesme, tiszta szívet és szent lelket adj nékünk. Hallgass meg, fiad nevében, ha kérünk.
Isten beszéde élő és ható, élesebb minden két élő karnál, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájátokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljuk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Drága mennyei Atyám, vétkeztem ellened. Kérlek, bocsáss meg nekem, hogy meghallottam ugyan a Te igédet, de nem cselekedtem meg azt. Kérlek Téged, adj nekem engedelmes szívet, hogy ne csak meghalljam, hanem meg is cselekedjem mindazt, ami a Te akaratod. Amen.
Amen.
Keresetek buzgón is megtaláltok, téged keresünk, Uram, hogy bűnátok, erőt ne legyen mi rajtunk, légy nékünk, égi utunk, igazságunk.
Testvéreim, Istenünk megkönnyörült mi rajtunk, mert szeretet abban mutatkozott meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte értünk, hogy éljünk ő általa. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Zörgessetek buzgón Isten ajta, elfáradtunk, Uram, e világ zaján, ó, nyisd meg az égi béke szép honát, add, hogy zenkessünk örök hallelujját.
Imádkozzunk! Uram, hálával van telve az én szívem. Köszönöm neked, Uram, hogy te minden nap gondoskodsz rólam. Hálás vagyok, Uram, a feleségemért. Hálás vagyok a családomért. Hálás vagyok neked, Uram, az egészségemért. Így kérlek téged, hogy te legyél velem és velünk a nap hátra ülő részében is, Uram. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet a mai vasárnapra, a Szent Háromság ünnepe utáni második vasárnapra oltár előtti felolvasásul elrendelt szentigét, amelyet a János első levelében, annak a harmadik részében, a 13. verstől olvasom a 18. következőképpen. Ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlölt titeket a világ. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe. Mert szeretjük testvéreinket, aki nem szereti a testvérét, az a halálban van. Aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos. Azt pedig tudjátok, hogy az embergyilkosnak nincs örök élete. Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életet adta értünk. Ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért. Aki pedig világi javakkal rendelkezik, de elnézi, hogy testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, abban hogyan lehet az Isten szeretete? Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan. Eddig Isten igéje. Most pedig magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyigaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük a 468-as számú énekünket. 468-as éneket énekeljük. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim vasárnapunk igehirdetési alapigéjét, úgy, ahogy írva találjuk Lukács evangéliumában, annak 14. fejezetében, a 15. verstől a 24. a következőképpen. Isten igéjét tehát Lukács evangéliumából olvasom a 14. fejezet 15. versétől. Így szól Isten igéje. Mikor pedig ezt az egyik vendég meghallotta, így szólt hozzá. Boldog az, aki Isten országának vendége. Ő pedig a következőképpen válaszolt. Egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak, jöjjetek, mert már minden készen van. de azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek. Az első ezt üzente neki. Földet vettem, kénytelen vagyok kimenni, hogy megnézzem. Kérlek, ments ki engem. A másik azt mondta, 5 iga ökröt vettem, megyek és kipróbálom. Kérlek, ments ki engem. Megint egy másik azt mondta, most nősültem, azért nem mehetek. Amikor visszatért a szolga, jelentette mindezt urának. A házura megharagudott, és ezt mondta szolgájának. Menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, és hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat. A szolga azután jelentette, uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még van hely. Akkor az úr ezt mondta szolgájának. Menj el az utakra és a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a házon. Mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg a vacsorámat. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvérek, évtizedekkel ezelőtt történt, de legalábbis majdnem 2 évtizede, mikor a gyülekezetünk közelében egy leány megtért, átadta az életét az Úr Jézus Krisztusnak, elment egy koncertre, a kedvenc együttesének a koncertjére, és mivel régen nagy koncertező volt, ismerte a tagokat, és a koncert végén a tagokkal beszélgetve bizonyságot tett arról, hogy az Isten őt megszólította, új életet adott neki, és az életének az alapja maga teremtő, megváltó, megszentelő Isten. És az egyik tag hozta a lánya hírt, az egyik tag azt mondta neki, hogy de jó neked, a te életednek van alapja. Persze, én nem tudom a beszélgetés hogy folyt le, és nem tudom, hogy kimondta-e ez a fiatalember, hogy én nem hiszek semmiben, és nagyon rosszul érzem magam. Nem tudom, elhangzott-e ez a mondat, de az biztos, hogy a beszélgetés üzenete ez volt, ahogy a leány elmesélte nekem, hogy jó neked, te az Isten országának vendége lehetsz. Jó neked, te az Isten országának vendége vagy. Mások pedig, és ez másik történet, bizonyára találkoztak már a testvérek is, nem ilyen típusú gyülekezetben, mint a miénk, ahol kényelmes karosszékben foglalnak helyet a gyülekezet tagjai, hanem ahol padsorok vannak, és ott a padokra voltak akik, vagy vannak akik, kitesznek egy résztáblát, hogy ez, most hogyha én ülnék ott, hogy Györfi Mihálynak a helye, és hogyha én úgy érzem, hogy én tekintélyesen vagyok a gyülekezetben, akkor az első sornak az első helyére kiteszem oda, hogy Györfi Mihály helye ez, és kijelentem, hogy én az Isten országának egyébként vendége vagyok, és hogyha valaki beérkezik a templomba, vegye figyelembe, hogy az a hely az enyém, és ne próbáljon oda leülni. Mert ez egy nagyon szomorú történet, vagy nagyon szomorú szokás, több gyülekezetben találkoztam ilyennel. Vannak ilyen emberek, akik úgy gondolják, hogy az Isten országának tagságát, vagy az Isten országának vendégségét valahogy így kell kifejeznie. Úgy gondolja, hogy mindenkit, aki nem odavaló, azt úgy hátrébb kell szorítani, vagy arrébb kell tenni. És azután persze örömmel néz szét, és mondja, hogy boldogok, akik az Isten országának a vendégei, boldogok azok, akik az Isten országát ismerik. Tehát igényben ezzel a jól hangzó vallásos szöveggel próbálta elterelni az a vendég Jézus Krisztusnak a gondolatmenetét, amit az imént is már említettem, és még egyszer felolvasom. Az egyik vendég meghallotta, és így szólt hozzá, már hogy meghallotta azt, amit előzőleg mondott Jézus Krisztus, az pedig arról szólt, hogy milyen a viszonzás nélküli vendéglátás. És amikor meghallotta ezt a vendég, akkor azt mondta Jézusnak, hogy boldog az, aki Isten országának vendége. Tehát próbálta elterelni a beszédet arról, hogy a viszonzás nélküli vendéglátás az mennyire része az életének, mennyire tudja ezt megtenni. Nem akart szembesülni a viszonzás nélküli vendéglátás üzenetével. Ennek a rövid ige szakasznak az üzenete, hogy ne számításból láss vendégül embereket. Tehát nem olyanokat hívjál meg, akik majd viszont hívnak benneteket, hanem olyanokat hívjál meg, akik nem tudnak téged viszonzásul meghívni. És majd hidd el, hogy majd ott a számadásnál az Isten országában, akkor majd te kapsz viszonzást. Tehát, hogyha te nem számítasz a földi létedben arra, hogy amit teszel, annak a gyümölcse megjelenik az életedben, hanem olyan emberekkel tudsz szívélyes vendéglátó lenni, akikről látod, hogy képtelenek viszonozni, akkor majd meglátod, a feltámadáskor részesülsz majd abban az örömben, ami ennek a következménye. A másik üzenet ennek az, amit itt az utolsó versben már felolvastam, hogy van feltámadás. És a feltámadáskor majd lesz számon kérés, vagy lesz vizsgálat. Sokszor használom ezt a szót, egy koffer vizsgálat, ami manapság már utazásaink során Európában igazából nem működik, vagy nem úgy van, mint annak idején, mint amikor mi utaztunk még nyugatra, akkor, amikor itt még keleti blokk volt, akkor bizony átnézték a kofferünket, hogy nincs-e benne olyasmi, amit kifele vinnénk, tehát téli szalámit nem viszünk-e ki a rothadó nyugatnak, és befelé meg nem hozunk-e valami olyasmit, ami egyébként elronthatja a mi szociális emberképünket, és meg tudunk nézni a videókat, amiket egyébként nem szántak nekünk. Hát ezeket úgy megvizsgálták, hogy mit viszünk ki, meg mit hozunk be, hogy lesz az Isten országában egy ilyen. Amikor az ember élete befejeződik, akkor megvizsgálják a kofferét, hogy mit akarsz te innen elvinni, vagy mi az, ami a te értéked, hogyan állsz te az Isten szín előtt. Tehát alapvetően van egy feltámadáskori elszámolás, és ez bizony egy húsba markoló komoly üzenet, tudnék komoly önvizsgálatot kívánni. Ehelyett a vendég, ehelyett az emberünk azt mondja, hogy tereljünk el a szót erről, mert itt akkor olyan vizekre evezünk, ami nekem nem feltétlenül kellemes. Tereljük el a szót róla, én nem akarok erről beszélni. Hát beszéljünk olyan kellemes dolgokról, egy megnyugtatóbb vizekre evezve, hogy hát boldog az az ember, aki az Isten országának a vendége lehet. Persze éppen emiatt, hogy az ember tereli az Isten akaratát, és nem engedi, hogy az Isten az ember szívébe világosságot vigyen, hogy a gondolatait megvizsgálhassa, mivel terel az ember, ezért igazából maga kerül nehéz helyzetbe, így kerülnek aztán távol Istentől az emberek, így kerülnek távol Isten országától, így kerülnek távol az Isten vezetésétől, mert terelik azt a önvizsgálatot, amit az Isten alkalmanként az ember számára elhoz. Odállít az ember, odállít az Isten maga elé, és azt mondja, na ember, nézzük meg, mi van a szívedben. Nézzük meg, mi van a gondolataidban. És az ember azt mondja, akkor tereljünk egy picit. Menjünk félre. És sokszor talál az ember milyen jó vallásos szöveget, hogy hát bizony, jó az Isten országában lenni. Nem engedjük ezeknél a vizsgálatoknál, hogy az Isten megvizsgálja a meggyőződésünket, a látásunkat, a szokásainkat. Nem engedjük, hogy az Isten újra és újra megvizsgálja, és újra elmondja arról, hogy mi a véleményünk. És mindig van a tarsolyunkban egy-egy olyan mondat, amivel jól el tudjuk terelni. Hát rengetegszer találkoztam én is, de bizonyára a testvérek is. Bizony egy Istenünk van. Amikor elkezdtem beszélni arról, hogy Jézus Krisztus személyes megváltó, az életednek az alapja, rendbe tudja tenni az életedet, gondolkodásodat megváltoztatja, rendbe teszi a házasságot, gyereknevelésedet, alapot ad neki, akkor sokan mondják, hogy igen, hát egy Istenünk van. Ez az, hogy fejezd be ezt a dumát, erre nekem nincs szükségem, én nekem is van egy Isten képem. Hagyjál békén. Terel. Aztán vannak olyan terelések is, amikor az ember éppen arra hivatkozok, hát az én dédapám is presbiter volt ebben a gyülekezetben, hát nálunk ez így nem állja meg a helyét, mert hogy még csak 21-nány éves a gyülekezetünk, de tradicionális gyülekezetekben sokan mondják, hogy az én dédapám presbiter volt, és attól kezdve minden férfi presbiter volt ebben a gyülekezetben, ne akarjak én neki mondani valamit az Isten országáról, mert hát ők, ha valaki, akkor ők ezt tudják. De tereli az ember ezekkel a gondolatokkal, ezekkel a mondatokkal az Isten szín elő való állást. Aztán vannak olyanok is, akik kicsit meditálva, mélázva elmondják, hogy hát majd valami csak lesz ott az utolsó ítéletkor, csak megkönyörül rajtunk az Isten, mert hát az Isten egy szerető Isten. Csak nem élvezítem azt, hogy majd bennünket ott a kárhozatba süllyesszen, vagy a kárhozatba vigyen. Csak megsegít bennünket az Isten az ítéletkor. Hát ilyen terelések jutottak eszembe, amikkel nagyon sokszor találkozok, de ezen kívül még ezernyi, ettől sokkal finomabb terelések is vannak, amelyekből nehezen lehet kisilabizálni, hogy az valóban terelése, de hát az ember azt maga tudja, és az Isten az sohasem azt vizsgálja, ami kívülről látszik, hanem azt, ami bent van. Az igénybeli vendég is azt gondolta, hogy jobb, hogy eltereli a szót, mert kiderül, hogy az ő életében milyen hiányosságok vannak, milyen hiányosság van éppen a viszonzás nélküli vendégfogadással kapcsolatban. Csak hogy, az Úr Jézus Krisztus nem dől be ilyen kegyes szövegeknek, mert ő nem a szavainkat vizsgálja, ő nem a tetteinket nézi alapvetően, hanem ő a szívünket vizsgálja. Ő azt vizsgálja, hogy mi az indíték a mi szavainknak és a cselekedeteinknek. Amíg a vendég azt mondja, hogy boldog az, aki az Isten országának vendége, tehát nagyszerű dolog az Isten országának tagja lenni, és hát én az vagyok, mindenki látja, hát tudja, hát azért is vagyok most én itt. Tehát magyarul kiállítja magáról a bizonyítványt, hogy egyébként én teljesen rendben vagyok, nincs velem semmi hiba, az én életem rendben van, tehát alapvetően ilyenek nem is érdemes beszélni, beszéljünk ilyen kérdésekről, hogy milyen csodálatos az Isten országának tagja lenni. Addig a szívében látja Jézus Krisztus, hogy fogalma sincs arról, hogy mit jelent az, hogy az Isten szín elé majd oda kell állni. Fogalma sincs arról, hogy mit jelent az, hogy az élő Istennel kapcsolatban lenni, az Isten akaratában járni, vagy aztán az Isten miképpen kéri számon az emberen azt, hogy hogyan folyt le az élete, mihez igazította a döntéseit, és ezért az életét is. Ezért, mint ahogy Jézus sokszor teszi, mond egy példázatot, hogy értsenek belőle az emberek. Mond egy példázatot, amely az Isten országáról szól, az örökké valóságról, és hát itt sok szereplője van ennek a példázatnak, ha végigmegyünk rajta, a ház ura, aki meghívja a vendégsereget, az maga az élő Isten, aki az ő országába hívja az embereket, a nagy lakoma, amit rendez, az maga az Isten országa, amire hivatalosak az emberek, amelyben az a csodálatos Isten minden mindenekben időszaka elérkezik, az, amit az Isten meghirdetett, amely az Isten elé állás, a vele való együttélés, a benne való lét, maga ez a vacsora. A szolgája, akit kiküld, az az, aki az Istennek a szavát eljuttatja az emberekhez. Tehát ebben a történetben benne van maga Jézus Krisztus, aki elhozta a nagy vacsorának, az Isten elé állásnak a lehetőségét. És nem csak elhozta a hírt, hanem ő az utat is elkészítette oda. Tehát nem úgy van, hogy azt mondta, hogy lehet arra menni emberek, és arra jó menni, hanem ő maga saját életével készítette az utat, hogy arra lehet menni. De egyébként a mai világban az a szolga, aki az Isten országába hív, az a tanítványi sereg alkalmasint, akárki, aki az élő Isten elhívásának engedett, és az Istenről bizonyságot tud tenni, és tudja azt mondani, hogy meg van hirdetve a nagy vacsora, meg van hirdetve az Isten elé állás és az Istennel való közösségnek a lehetősége. Tehát a szolga az az üzenetnek a vivője. A csonkák, bonkák, és ez a régi fordítás szerint van, csak ez nekem nagyon tetszett, mert úgy kifejezi azoknak az embereknek az összességét, akik úgy nem rendezettek, úgy magukat sem tudják, hogy hányadán állnak velük, mert sánták, bénák, meg szegények, meg betegek, meg nem tudom, és a kári fordítás szerint így, hogy csonkák, bonkák. A csonka, bonka kifejezés, ez nekem nagyon tetszett, és azért is használom most úgy összefoglalásképpen, hogy az Isten azt mondja, a ház ura azt mondja, hogy ha nem jönnek a hivatalosok, akkor hívd a csonkákat, bonkákat. Akiket senki se vesz számba, akiket senki se értékel semmire, akik önmagukban, maguk előtt is egyébként lenézettek, vagy hát nincs önértékelésük, vagy hát az önértékelésük az negatív. Tehát olyanokat hívjatok be, akik egyébként magukat nem tartják méltónak arra, hogy erre a vacsorára eljöjjön. Tehát a csonkák, bonkák, akik képtelenek az életüket menedzselni, akik alapvetően rászorultak. Most hát a mentegetőzés és az önmaguk felmentése az egy érdekes jelenet, amikor a példázatban látjuk, hogy a meghívottak, akikhez kiküldi a szolgát először a ház ura, a meghívottak elkezdenek mentegetőzni. Mentik magukat, és hozzák föl a különböző mentségeket. És ezek a mentségek egyébként, amiket önmaguk felmentésére hoznak, ezek alapvetően emberileg érthető is. Mert azt mondja, hogy persze, hát ökröt vettél, akkor dolgod van vele. Tehát nem úgy van az, hogy megveszel 5 liga ökröt, és aztán ott hagyod őket. Hát azokat be kell vinni az istállóba, meg kell szokatni velük a helyet, meg kell tanulni, hogy hát melyik ökör melyik mellett érzi jól magát, mert hát ezek élőlények, ezek nem traktorok, hogy beállítjuk egymás mellé, őket aztán elvannak, hanem ezek élőlények, ezekkel foglalkozni kell, meg kell etetni, nyitatni, meg kell nézni, nem betege, hát dolga van vele, dolgom van vele, mondja, aki meghívott a vacsorára. A másik azt mondja, hogy Hát én meg földet vettem, hát ebből fogok megélni, muszáj vele foglalkozni, hát nem lehet az, hogy ott hagyom, hanem ki kell mennem és meg kell néznem azt a földet. Aztán a harmadik mondja, hogy feleséget vettem, hát ki merni azt mondani egy fiatal házasnak, hogy nincs a felesége mellett a helye. Hát persze. Emberileg mind érthető, amit mentségükre ezek az emberek fölhoznak. Emberileg mind értékelhető. Alapvetően tudják ezek az emberek, hogy mindaz, amit mondanak, az emberileg természetesen elfogadható. De azonban, ha az Istennel való találkozás elé teszi az ember ezeket a dolgokat, akkor már nagy veszteség éri az embereket. Ezért emberileg fölmenthetők, emberileg elfogadható ez, de hogyha azt nézzük, hogy mi elé helyezték ők ezeket, az Isten elé állás, az Istennel való közösség elé helyezték azt, ami egyébként a megélhetésük, amivel foglalkozniuk kell, meg a családjuk, ami emberileg érthető, csak éppen itt van a csavar a dologban, hogyha az ember Isten elé helyezi ezeket a dolgokat, akkor éppen azt nem kapja meg, ami ezekből számára eredmény lehet. Nem kapja meg a házasságnak az áldását. Nem kapja meg a munkájának az áldását. Öreg parasztemberek itt ezen a vidéken is, de egyébként ott még a kemény szívűnek nyakú kunok között is, ahol én éltem, ott azért tisztában voltak a parasztok vele, hogy a föld művelés az nem az ő tevékenységük csupán, hanem ott van egy olyan tényező, amit itt a helybéli régi tirpár parasztok is, akkor szokták meg, hogy kihajtanak a lóval az udvarról, a tanyaudvarról, akkor megemelték a kalapjukat. És nem a szomszéd előtt, hanem az Isten előtt, hogy Uram, most én elindultam, de leveszem a kalapot előtted, mert tiéd a tisztelet. Én most elmegyek, szántok, vetek, aratok, csinálom a dolgomat, de te leszel, aki majd meg fogod ezt áldani. És utána visszateszi a kalapát, és dolgozik nagyon keményen, mert tudja, hogy neki az a dolga, hogy keményen dolgozzon, az Isten meg majd adja az áldást. De aki elébe helyezi az Istennek ezt, és azt mondja, hogy na majd én megmutatom neked, Isten, hogy hogy kell majd földet művelni, vagy én megmutatom neked, hogy hogy kell a házasságot megélni, vagy a gyereknevelést, akkor az ember azt veszíti el, ami ebből a lényeg lenne, hogy az Isten benne van az életében, áldását adja rá, és olyan emberek feletti módon segíti meg azt, ami számunkra emberileg kivitelezhetetlen. Tehát ennek a példázatnak a központi üzenete az, hogy kész vagy-e Isten elé állni. Kész vagy-e elmenni Istenhez, arra a vacsorára, arra a közösségre, és itt most nem arra kell gondolni, hogy na most oda megyünk is, akkor már az ajtóba tűrjük az ingójunkat, és már készülünk, hogy megesszük az ott feltállalt ételsort, hanem arról van szó, hogy meghív az Isten, és ott nem ebben a verzióban, hanem a Máté evangéliuma szerinti verzióban ott van, hogy van-e mennyegzői ruhád. Tehát alapvetően föl vagy-e készülve arra, hogy beérkezzél oda. Az Isten ezt vizsgálja meg. És egy isteneli állás az bizony kényelmetlen az ember számára, mert sokszor olyan dolgok jönnek elő, amelyek az ember életében nagyon érzékenyek. És az Isten jó érzékkel tud rátapintani, mint ahogy az orvos is. Amikor elmegy az ember a fogászatra, és mondja, hogy hát baj van, itt valami fáj a fogsoromban, a doki oda megy, és rápoppant a fém, mit tudom én miével, és akkor az ember felsziszen, hogy és akkor mondja, na akkor itt van a baj. Nem mondjuk neki, hogy itt ne kopogtass el, merre kopogtasson, melyik nagyon fáj. Kopogtass el ezeket. Nem, hanem azt mondjuk, hogy kopogtassa és nézze meg, hogy melyik az, ami tényleg fáj. Vagy amikor vakbélgyulladáson az embernek is a doki megnyomja azt a megfelelő pontot, és az ember felsziszen, legalábbis annak idején úgy emlékszem, hogy szintén görcsösen összelándult, amikor megnyomta azt a megbörni pontot, azt hiszem így hívják. És akkor hirtelen az a gyulladt rész ott fájdalmasod, és akkor mondtad, hogy oké, akkor zuhanyzó és műtő. De ha én azt mondtam, ne így tapogasson, hanem nézze végig a lábamat, hogy van-e vele probléma, akkor belehaltam volna. Tehát az Isten mindig megtalálja azokat a pontokat, mint a jó orvos. Megtalálja azokat a pontokat, ahol a baj van. És ahol a baj van, ott kell elkezdeni tevékenykedni. Az ember persze szívesen terel. Nagyon sok olyan emberrel találkoztam csendes heteken, aki próbálta elterelni a dolgokat a lényegről. És én nem vagyok ilyen kemény ember, de vannak keményebb, lelki gondozó típusú emberek, akik valaki elkezdett beszélni, hogy hát most itt az adónál én ott akkor elcsináltam, valami rákiáltott, miért csalod meg a feleségedet? Gondolta, hogy egy kis adó mismásolással majd a lelki gondozói beszélgetés végére. De az Isten meg rá akart tapintani. Te alapvetően persze csalod az adódat, de a legnagyobb probléma az, hogy te a feleségedet csalod folyamatosan. És hogyha ez majd kikerül az asztalra, és az Isten megnyomja azt a pontot, ami leginkább fáj, akkor meg fogja műteni. És utána rendbe jön a házassága, és utána majd rendbe jön az is, hogy tisztességesen intézi a pénzügyeit, meg az adóügyeit. Tehát az Isten elé állás az nem egy egyszerű dolog, sokszor fájdalmas, de mivel ez a fájdalmas pont az, ami az ember életét tönkreteszi, ezért az a jó, hogyha erre a fájdalmas pontra sor kerül. Tehát aztán nyilvánvalóan, amikor az Isten elé állásról beszélünk, a vele való közösségben élésről beszélünk, az az örök élet, amikor Isten elé áll az ember, és vele közösségbe kerül. Nem csak e földi dimenziót, hanem az örökké valóság dimenzióját is megláthatja. És hát a sokszor rendezettnek látszó vallásos életet élőt, tehát aki úgy tűnik külső szemléletre, hogy ez egy rendezett életű ember, rendszeresen jár templomban, meg hát vallásos ember, beelőzik a csonkabonkák. Jézus Krisztus sokszor figyelmezteti erre a farizeusokat, azokat, akik úgy gondolják, hogy rendezett az életük, hogy vigyázzatok, mert a paráznák, meg a szenvedély betegek, meg az adócsalók, meg amit be fognak előzni benneteket. És akkor felhangolt, hogy beelőznek bennünket, a tisztességes embereket, és egyébként tényleg tisztességesek voltak. Tehát nem látszak tisztességes emberek voltak. De beelőzik őket a paráznak. Hogy előzi be a paráznak? Hát úgy előzi be, hogy az, amikor a Isten elé áll, és az Isten rátapint a lényegre, ő akkor nem tereli, hanem azt mondja, hogy bocsáss meg, Uram. És megtisztul az élete. Mint ott a Simon farizeus házában. A farizeus nagyképűen vendégül látja Jézust, beszél vele, mint egy másik emberrel, mint egy másik tanítóval, rabbival, és a bűnös nő pedig, aki parázna nő, az meg a könnyeivel mossa Jézusnak a lábát. És azt mondja Jézus, hogy ennek sok bűne megbocsáttatott. Tiéd meg megmaradt Simon. Mert ő meglátta az Isten elé állásában, hogy melyik az az érzékeny pont, és hol kell neki rendezni a dolgait. Tehát sokszor a rendezetnek látszó életű embert beelőzik a paráznák, meg a szenvedélybetegek, meg az együgyűek, de sokszor egy messziről érkező, és sokszor egy nagyon távolról érkező ember, aki olyan messze van az Isten országától, mint Makó Jeruzsálemtől, és mégis egyszer csak jön és beelőz. De sokszor tapasztaltuk már tradicionális gyülekezetben, hogy akik egyébként tényleg tisztességesen évtizedekig ott voltak a templomban, és jött valami külsős ember, aki még lehet, hogy ellensége is volt az egyháznak, lehet, hogy még személyes ellensége is volt több hívő embernek. De mert Isten elé áll, és az Isten megtisztítja az életét, beelőzi, és ő tesz bizonyságot Jézus megváltásáról annak, aki ott ül a templomban évtizedek óta. És akkor jön ez az óriási feszülés, hogy ő beszél nekem erről. Hát nekem kéne neki beszélni erről, de nem tudok, hogyha őszinte. Hát nem tudok róla beszélni. Mert én szerettem a lelkészeimet, szerettem az egyházamat, szerettem a gyülekezetemet, segítettem, ahol lehetett, fizikai munkában meg itt-ottam ott, de nem tudok beszélni arról Jézus Krisztusról, akiről ez az ember beszél, aki meg messziről jött. Tehát az Isten országa, és megdöbbentő olvasni itt az utolsó verset, de mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg a vacsorámat. És tessenek elgondolni, hogy itt azért Jézus Krisztus a zsidók között beszél erről. Akik Isten népének tartják magukat. Akik úgy gondolták, hogy az Úr népe. És azt mondja, senki sem jön be, akit én meghívtam. Aki oda volt hivatalos. De ma jönnek a csonkárbonkák. Nem tudom, itt a régi lagzik, hogy mentek, most nyilván nem így megy itt sem, de régen falvakban úgy volt, hogy voltak a hivatalosak, azok bementek a nagykapun, és aztán a nagykapu előtt meg ott állt egy karéba a nem hivatalosoknak a köre. Sámsonházán is így volt ez, és amikor elérkezett egy pont, akkor vittek neki kalácsot, meg bort, és akkor megkínálták a nem hivatalosokat is. Valahogy ezt a képet látja, vagy láthatja velünk a példát. Vannak, akik kívül vannak. Vannak hivatalosak, meg kívül lévők. Most akkor a kívül lévőket, akik ott ácsorognak csonkán-bonkán a kerítés mellett, azokat hívjátok be, azokat hív be. És azok lesznek a bent lévők. Isten szeretne bennünket ezen a vasárnapon maga elé állítani. Ezzel a példázattal is. Ki vagy te? Hogy áll a gondolkodásod? Mi van a te életedben elől? Valóban te az ökreidet, a földedet, meg a feleségedet. És lehetne sorolni, hogy mi minden van még az ember életében, amit oda helyez Isten elé. Vagy ő lehet a te életednek a közepe, és az ő kezébe teheted le az életedet. Most gyermekeket fogunk megkeresztelni az ige hirdetés után. Keresztszülők, jöttetek szülőkkel együtt, hogy ezeket a gyerekeket oda tegyétek az Isten színe elé. És valóban erről van szó, hogy az Úr elé oda tesszük a gyerekeket, hogy Uram, te tartsd meg őket. Mi nem tudjuk az életüket lemenedzselni. Segíteni tudunk nekik, adunk neki gyógyszert, meg képzést, meg szeretetet, meg sok mindent, de nem tudjuk megtartani az életet, nem tudjuk lemenedzselni az életüket. És hogyha ti is az Isten elé helyezitek a gyereket, akkor nem kapjátok meg azt az áldást, amit egyébként erre szeretne adni. A gyereknevelése szeretne adni. Tehát az Úr szeretne bennünket maga elé állítani, szeretné megkérdezni, hogy kész vagy-e az Isten elé állásra. Engeded-e, hogy arra a fájópontra rátapintson, hogy azt a fájópontot aztán megműtse, azt a fájópontot meggyógyítsa. Akarsz-e vele közösségben élni? Akarod-e az örökké valóságot? Vagy csak ebben a földi lépben gondolkodol? Isten ezért hívott bennünket ma össze. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy te vagy az, aki hívogatsz bennünket, még akkor is a csonkák, bonkák, ha együgyűek, meg mindenféle bűnben megmártózottak is vagyunk. Te hívsz oda magad elé, hogy megvizsgálj, hogy aztán megtisztíts. Köszönjük néked, Urunk, hogy te hatalmas Isten vagy, és egyenként is ismersz bennünket. Add meg, hogy ez az ismeret, ami örökké valóságunkat adhassa. Ezen a mai napon állíts magad elé, csendesíts el. Add meg, hogy te előtted állhassunk a keresztelőben, az úrvacsorában, hogy tiéd lehessen a dicsőítés, a magasztalás, hogy te lehess az Urunk, Istenünk, megváltunk, megszentelünk. Föld életünkben úgy kérünk, Urunk, hogy adj alkalmakat, hogy a te eléved való állás az mindig ott lehessen az életünkben, hogy a te előtted való megállásban megtapasztalhassuk jelenlétedet, a veled való életnek az örömét. Amen. Énekeljük a 323-as számú énekünk negyedik versét. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. A mai Isten tiszteleten, mint ahogy hirdettem is, két kisgyermeket megkeresztelünk, illetve úrvacsorai közösségben is leszünk egymással is az Úrral. Minden bűnbánó szívű testvérünket várjuk az úrvacsorai közösségbe is. Hétközi alkalmainkat hirdetem, hétfőn 17 órakor asszonykör lesz itt a gyülekezeti központunkban, kedden 9 órakor babamama kör, csütörtökön 17 órától ifjúsági sport délután lesz. Kedden pedig, csütörtökön lesz a biblióra, most nézem. Csütörtökre távféve, igen. Tehát kihelyezett biblióra, csütörtökön 19 órakor, a Dezsőfi utca 16 szám alatt Fehér Zoltán nénál. Ifjúsági óra pedig pénteken 17 órakor lesz. Ezekre az alkalmakra szeretettel hívunk és várunk mindenkit. És szeretettel hirdetem, hogy az előttünk lévő nyárban a Biatorbágyi csendes hetek lehetősége megvan. Kérem, hogy keressék a testvérek a az oda való eljutásnak a lehetőségét. Az Eke is szervezi az ifjúsági heteit, illetve családos hetet. Egyházmegye is szervez ifjúsági kirándulást, keresik a testvérek ezeket az alkalmakat, hogy egyre közelebb kerülhessünk ahhoz az Úrhoz, akiről a mai példázat is szólt. Hirdetem a testvéreknek örömmel, hogy a dániai testvérgyülekezetünk szeretettel köszönt bennünket. Múlt héten egy nemzetközi gyülekezeti napokon voltunk ott az Orhuszi gyülekezetben. Son és Mariának a gyülekezete ez, akik itt voltak nálunk egy évig. Náluk is vendégeskedett a csoportunk két tagja, illetve meghívtak bennünket egy dán kávéra egyik este. Lehet, hogy ők este is kávézgatnak, persze hát egy ilyen hígabb verziót, ami megengedi, hogy utána aludjanak is. A nemzetközi napokon sok minden felől érkeztek, vagy sok felől érkeztek gyülekezetek, Litvániától, vagy Lettországtól, Olaszországig, evangélikusok, reformátusok és római katolikusok, de még Romániából ortodox lelkész és csapata is volt ott. Tehát egy ilyen sokszínű vallásilag is sokszínű csapat volt együtt, és természetesen az Isten ismeretben, vagy az Istennel való kapcsolat megélésében is sokszínűek voltunk. Amikor Kis Tamás mutatta be a gyülekezetünket, a prezentációt ő mutatta be, utána többen odajöttek és kérdezték, hogy akkor ti is egy ilyen biblikusan gondolkodó gyülekezet vagytok, vagy hát konzervatív keresztjének vagytok, mert egyébként sok olyan érdekes irányzat is megmutatkozott, amivel azért nem tudunk egyetérteni, olyan teológiai gondolkodás, amit talán univerzalizmusnak, vagy szinkretizmusnak, vagy nem tudom, minek lehetne nevezni, ami egyébként rossz hír, mert hogy a nyugati kereszténység e felé halad, és ennek az a vége, hogy éppen az az üzenet vészel, ami ebben a példabeszédben is megvan, hogy gyertek, mert Isten eljárásra hív bennünket az Úr a vele való életre, a vele való örök életre. Tehát alapvetően jó volt ott lenni, mert láthattuk, hogy hogyan formálódik a világ kereszténysége. Jó volt ott lenni, mert tudtunk segítségül lenni azoknak, akik ezen hirtelen kétségbe estek, és minket is bátoríthattak olyan emberek, akik hasonlóképpen látták a dolgokat. Köszönjük azok imádságát, akik velünk voltak, hordoztak bennünket, mert hosszú út volt ez valóban, és alapvetően sok veszélynek voltunk kitéve, de megőrzött az Úr az utunkon, és oda is, és vissza is zökkenőmentesen tudtunk átszaladni Európán. Visszafelé még beugrottunk Herzogszigmüllére, azok azt a testvér diakóni intézményt, amely az oltalom hajléktalan ellátásnak a testvérintézmény, de itt is jártak nálunk már, meglátogattuk őket, sokat fejlődtek, amióta legutóbb ott voltunk, sok minden változott, de még mindig jó látni azt, hogy milyen nagy fontosságot tanúsítanak annak, hogy a csonkabonkák, azok, akik maguk életét nem tudják megélni, legyenek azok akár drogfüggőek, vagy alkoholfüggőek, vagy éppen olyan tinédzserek, akiknek megbojdult a gondolkodása, és otthagyta a családját, és éppen kallódik valahol, be tudják fogadni, és tudják őket olyan rendszeren irányítani, hogy visszatalálhassanak a normális életbe. Éppen egyik fóliájban találkoztunk két fiatalemberrel. Nyilván nem kérdeztem őket, hogy milyen háttérből érkeztek, de főleg, hogy a kisebbik le volt lassulva, feltehetőleg valami tudatmódosító szerekkel foglalkozhatott életében. De olyan nagy szeretettel beszéltek a növényekről, amiket ápoltak, és segítettek ott bennünket megismerni ezt a rendszert. Tehát hazaérkeztünk, és sok megtapasztalással, nem felhűtlen örömmel jelezvén azt, hogy, hogy azért olyan tendenciák vannak a kereszténységen belül, amik ha felerősödnek, akkor bizony azt az üzenetet, ami a központ üzenet, el fogják homályosítani. Ezért kell odaállni Krisztus mellé, és nagyon szorosan mellette venni az útmutatásait. Körülbelül ennyi történt velünk, hogyha bővebben szeretnének a testvérek hallani, akkor személyesen természetesen bővebben beszélünk róla, illetve bibliórán, akik ott lesznek a kiutazó csapatból, bizonyára beszámolnak erről. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. A keresztelőre készülve énekeljük evangélikus énekeskönyvünk 296-os számú énekének első versét. 296-os ének első versét énekeljük. Békesség néktek! Feltámadott Urunknak ezzel a szavával köszöntelek benneteket, amikor ezekkel a gyermekekkel abból a szándékból érkeztetek templomunkba, hogy a keresség áldásában részesítsük őket. Hallgassátok meg a gyermekek evangéliumát. Kis gyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye, de a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nekik: engedjétek hozzám jönni a kis gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. És olébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg ezeket a gyermekeket is, bejövetelüket, kimenetkörüket mostantól mindörökké. Amen. Testvéreim az Úrban, Krisztus Urunk mennybe menetelőt ezt mondta tanítványainak: nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Amen. Hallgassátok meg azt az igét, amelyet erre a keresztelési alkalomra választottam, amely igét megírva János első levelében találjuk, annak harmadik fejezetében, az első versben a következőképpen. Fennállva hallgassa meg a gyülekezet Isten igényét. Lássátok meg, hogy milyen nagy szeretettel volt hozzánk az Atya, hogy Isten gyermekeinek neveztetünk, és azok is vagyunk. Amen. Ez Isten igéje. Tessenek helyet foglalni. Fényképezni ide is föl lehet jönni, hogyha úgy jobbak, mint. Kedves szülők, keresztülők, kedves ünneplő gyülekezet, Isten népe mindig kereste a helyét a világban, mindig próbálta igazítani magát a környezetéhez, sokszor szembesült azzal, hogy a világ kicsit másképpen működik, mint az ő életük. Éppen erre bizonyíték az is, amit Dániáról mondtam, hogy a kereszténység keresi, hogy a világnak milyen a gondolkodása, és bizony sokszor a világ gondolkodásához igazodik az Isten népének a gondolkodása is. Izrael népe is annak idején, amikor látta a környező népeket, hogy milyen szokásaik vannak, milyen rendben élik az életüket, sokszor folyamodtak az Istenhez, hogy hasonlóképpen szeretnék ők is élni az életüket. Hasonlóképpen szeretnének királyt maguknak. Hasonlóan szeretnék, hogyha az életük olyan berendezkedésű lenne, mint a környező országoké. És aztán kérdezték is maguktól, hogy kik vagyunk mi valójában, hogy Istennek a játékszerei vagyunk, akiket az Isten jótetszése szerint mozgat ide-oda. Vagy alapvetően alárendeltjei, szolgái vagyunk-e az Istennek. olyan szolgái, akikkel azt tesz, amit akar, vagy pedig örökösei, gyermekei lehetünk ennek a teremtő, megváltó, megszentelő Istennek. Vagy Istenné lényegülhetünk-e önmagunk is. Sokféle gondolat fogalmazódik meg azokban, akik az Istennel kapcsolatot szeretnének létesíteni, akik az Isten közelében élik az életüket, és valamiféle vallásos elképzelésük van is erről a világról. És hát sokféle bálvány Isten hit, sokféle torz Isten és ember kapcsolat kép alakult ki az emberekben, és próbálják e szerint berendezni az életüket különböző vallások. János a levelében arról ír a gyülekezetnek, hogy milyen jó nekünk, milyen jó a mi számunkra, hogy számunkra már ez teljesen világos, hogy nem játékszerei vagyunk az Istennek. Nem játékszerei, amivel az Isten azt tesz, amit akar, akivel az Isten azt tesz, amit akar, hogy játékszerként velünk packázik, kedve szerint bánik velünk, és milyen jó, hogy nem szolgasorba sülyeztett emberek vagyunk, de milyen jó, hogy nem is formál bennünket földi istenségekké, hanem gyermekeivé fogad. Milyen jó nekünk, mondja János, és mondom én is, milyen jó nekünk, hogy az Isten gyermekeivé fogad. Nem szolgáivá, nem játékszerévé. Ezeket a gyermekeket is, akik most itt állnak a keresztség előtt, őket sem játékszernek engedte erre a világra, hanem azért, mert gyermekeivé szeretné fogadni őket. Nem teremtményeivé, ami egy kicsit független, hanem gyermekeivé szeretné fogadni. Az Isten azt szeretné, hogyha mindnyájan gyermekei lehetnénk. Értitek ezt a bensőséges kapcsolatot, amit az Isten veletek szeretne megvalósítani? Nyilván még a gyermekek nem feltétlenül fogják ezt föl, bár sokszor nem értjük, hogy egy-egy picin gyermek miket tud befogadni, és hogyan dolgozza fel azokat az információkat. Egy-egy gyermeki megnyilatkozás a gyerekeink közül, vagy akár az unokáink közül is azt mutatja, hogy alapvetően nem butábbak ők, mint mi, csak kisebbek. És az, ami jön kívülről, azt ők bizony nagyon komolyan fel tudják dolgozni. És az a szívükbe, az életükbe nagyon mélyen belevésődik. Ezért nem mindegy, hogy hogyan élik a szülők az életüket, ezért nem mindegy, hogyan beszélnek a szülők a gyerekelők, és ezért nem mindegy, hogy nagyszülők is hogyan viselkednek. A nagyszülőknek is óriási feladatuk van. Nem szülői feladat, nem a mindennapos nevelés kérdése, hanem az a példaadás, amit a nagyszülőn keresztül a gyermek megláthat. És amin keresztül belevésődik, hogy hogyan kell az életét megélnie, hogyan szeretné az Isten megvalósítani azt a csodát, amit így mondunk, hogy az Isten gyermekeivé szeretne bennünket fogadni. Egy sokszor idézett példázat van a Szentírásban, ez az imént felolvasott igehirdetési alapigebeli példázat is nagyon ismerős, sokszor szoktuk emlegetni, de van egy másik is, amikor a tékozló fiú példázatát említem, amikor is a gyerek elhagyja a szülői házat, és úgy gondolja, hogy majd saját maga meg tudja élni azt, és úgy gondolja, hogy a vagyon ráeső részével ő majd jól meg tudja menedzselni az életét, de a történet ismerős, a példázat ismerős, hogy eltékozolja a vagyonát. Az Istentől kapott ajándékát eltékozolja. Érthetjük ezt arra, hogy az Istentől kapunk egy életlehetőséget, amelybe megtalálhatjuk az Isten gyermeki lényegi vagy létét. Oda találhatunk Istenhez. Megkapjuk lehetőségképpen, tudunk élni vele. Vagy eltékozoljuk, mint ez a példázatbeli fiú, aki már eljutott a disznó vájúáig, amikor rádöbben, hogy alapvetően nekem az atya házában olyan dolgom lenne, mint itt még ezeknek a gazdáknak sincs, akik között én élek. Én az atyám házában szolgaként jobban élnék, mint ezek a gazdák. Amikor rádöbben arra, hogy elveszítettem valamit, ami egyébként sokkal többet jelent, mint ezeknek az embereknek, a leggazdagabb embereknek az élete is. Csak olyan a gondolat, hogy visszamegyek az atyai házba, és milyen csodálatos látni, hogy az atya sok földi atyához képest óriási szeretettel fogja a gyerekét, mert mi földi atyák sokszor duzzogunk, ha a gyerekünk nem úgy viselkedik, vagy nem úgy cselekszik, ahogy elgondoltuk, és aztán jön bocsánatot kéne, akkor még mi duzzogunk egy kicsit, hogy na jó, azért értjük, hogy megbántad, de és akkor még elmondunk egy-két jó tanácsot,
vagy esetleg éppen egy hosszú monológot. Ez az atya, a példázatbeli atya nem oktatja ki a fiát. Én megmondtam neked, büdös kölök, hogy ne hagyd itt a házat, mert majd tönkre megy az életed. Mert tudta, hogy nem arra van szükség. Hát meglátta, hogy már azt. Azért jött vissza, mert ezzel tisztában van. Hanem, ahogy olvassuk a példázatban, elébe szalad. És fogadja, várja őt. De jó, hogy visszajöttél. Nem azt mondja, hogy miért mentél el, hanem azt mondja, hogy de jó, hogy visszajöttél. Tehát ez az, amikor az atya és a fiú kapcsolatát látjuk. Amikor a szerető atya nem azzal törődik, hogy mit csinált a fia, hanem azzal törődik, hogy visszajött. Újra gyermeke lesz. Újra gyermeke lett. Mert az Istennek ez az akarata. És olyan jó ezt János apostollal együtt újra és újra elmondani, hogy lássátok meg, hogy milyen nagy szeretettel volt hozzánk az atya. Hogy Isten gyermekeinek neveztetünk, és azok is vagyunk. Annak nevezhetnek bennünket. És persze fontos, és az ige hirdetésben azért egy-két gondolatban előjött az, hogy sokan úgy gondolják, hogy Isten közelében élik az életüket, és ezért kiszögelik a résztáblájukat, vagy verik a mellüket, hogy nekik milyen érdemeik vannak. De az Isten fiúságot az adja meg, hogy én odaálltam az Úr elé, aki megítélhette azt a fájópontot, megoperálhatta ezt a fájópontot, kitisztíthatta ezt a fájópontot, és ezzel a megtisztított élettel, örök élettel állhatok az Isten, élő Isten szín előtt. Most hát ezt látja a keresztényeken a világ, ezt látja a keresztényeken a világ, hogy az Istennel való életben van valami olyan plusz, amit nem tudnak fölfogni, hogy miért. Hát nem tudom, hogy hogy lehet neked békességed ebben a helyzetben. Én nem tudom, hogy lehetsz megelégedett ebben a helyzetben. Mert emberileg békétlenségnek kéne lenni. Emberileg megelégedetlenségnek kéne lenni. Nem értem, hogy miért. És hát ennek az a titka, hogy az Isten gyermekévé fogadott bennünket. Azok vagyunk, és azoknak is látszunk. És olyan jó lenne, hogyha nem a látszatért tennénk ezt, hanem azért, hogy az Isten áldása megnyugodhasson életünkön, és a ránk bízottak életén is. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, mennyei atyánk, aki ezeknek a gyermekeknek is életet adtál, és Jézus Krisztus által örök üdvösséget is szereztél. Árazd rájuk szent lelkedet, Urunk, és ébreszd bennük élő hitet és igazi szeretetet, hogy ellen tudjanak állni a bűnnek és minden kísértésnek, téged pedig mindennél jobban szeressenek az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, most amikor megkereszteljük ezeket a gyermekeket, tegyetek vallást hitetekről, minden keresztény hitvallása az apostoli hitvallás alapján. Kérdem ezért tőletek, hisztek-e Istenben, ami mindenható mennyei atyánkban, mennek és földnek teremtőjében, hisztek-e Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban és megváltónkban? Hisztek-e megszentelő Szentlélekben, egy keresztény anyaszent egyházat? Hisztek-e? Akarjátok-e, hogy ezek a gyermekek a keresztség áldásában részesüljenek? Akarjátok-e?
Akarjuk.
Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével, hívő keresztjéné nevelitek ezeket a gyermekeket? Vállaljátok-e?
Vállaljuk.
Mi legyen a gyermek mellett? Megkeresztelik téged az atyának, fiúnak, Szentléleknek. Mi legyen a gyermek mellett? Dávid, megkeresztelik téged az atyának, fiúnak, Szentléleknek. Mindenható mennyei atyánk, élet és halál ura, világnak teremtője, az anyaság megáldója, a szülői és keresztszülői szolgálatnak a megáldója, áldja meg a ti életeteket. Vezessen titeket naponta, hogy az ő vezetésében megtapasztalhassátok azokat az áldásokat, amelyeket megígérti néktek. Keresétek az ő akaratát, járjatok ő akaratában mostantól mindörökké. Amen. Úrvacsorára készülve pedig a 308-as számú énekünk első versét énekeljük. Készítsd magad, kedves lélek! Testvéreim az Úrban, most, amikor az Úr szent vacsorájának vételére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt. Hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanú bizonyságot. Ne kívánd fele barátod házát. Ne kívánt fele barátod feleségét, vagy bármiféle tulajdonát, mert én az Úr, a te Istened, féltő szerető Isten vagyok. És megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyed ízig azokon, akik engem gyűlölnek. De kegyelmet gyakorlok ezer ízig azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Krisztus Úrunk apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincs bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincs bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja azokat, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, kedves testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, fennállva válaszoljatok a gyónási kérdésekre. Aki szeretne úrvacsorát venni, álljon föl. Aki nem szeret, az maradhat nyugodtan ülve. Áldást fogunk osztani mindenki számára. Testvérem az Úrban, személy szerint kérdem tőled, vallod-e magadat bűnösnek és azért kározatra méltónak? Vallod-e? Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e? Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát minden megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Legyen nékünk a mi hitünk szerint, és ezzel a hittel fennállva könyörögünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és fele barátaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas és bocsásd meg bűnömet. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönnyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát. És így hirdetem én is ti néktek bűneitek bocsánatát, hogy oldva legyen az a mennyben és a földön, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Bízatok és örüljetek, Krisztusban reménykedő hívek, Isten megbocsátotta minden bűnötöket, amelyet megbántatok. Keresétek az ő szent lelkét, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. 11-es számú liturgiát fogjuk énekelni az úrvacsoránk alatt. 64. oldalon található az evangélikus énekeskönyvünkben. Most adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk az ő szent nevét. Imádkozzunk. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adunk neked, mindenható Istenünk, mennyei Atyánk. Köszönjük néked, hogy Jézus Krisztus által, áldozata által megdicsőítetted magadat itt a földön, és minden ember számára elhoztad az üdvösség lehetőségét. ezért az üdvözültek mennyei seregével és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged. Súlyongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét.
Szent, szent, szent mennyekben az Isten, szolgálnak néki angyal seregek, nagy dicsőségét zengi minden, hozsánát visszhangoznak az egek.
Szent vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat a mi Úrunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte tanítványnak adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen, miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyetek ebből mindnyájan. E pohár az új szövetség az én véremben, amely ti érettetek, és sokakért kiontatik bűneitek bocsánatául. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom. Örökkön, örökké. Békessége legyen mindenkor véletek, gyertek íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához.
Megkezdett 308. számú énekünket folytatjuk.
Köszönjük. testeme értem is.
Thank you.
tartson meg titeket az Úr szíve. Menjetek el békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcsét. Jézus Krisztus a szent teste és vére tartson meg titeket az agaszintban. Menjetek el békességbe, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcsét az Úr Jézus Krisztus által. Békesség néktek!
Cselekedjétek az ő
teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Rendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei atyánk, hálás szívvel állunk előtted akkor, amikor arra tekintünk, hogy mennyi jóval áldottad meg a te teremtett világodat, és milyen csodálatosra formáltad az emberi létet. Köszönjük néked, Urunk, hogy házasságban élhetünk. Köszönjük a gyermek áldást. Köszönjük, hogy a gyermeknevelés felelősségét is nekünk adtad. Így kérünk, Urunk, áld meg most a szülőket és a keresztszülőket ebben a mai Isten tiszteletben. Most értük, könyörgünk, Urunk, hogy be tudják tölteni az ő küldetésüket. És bennünket is, a család és a gyülekezet tagjait áld meg, hogy segítségüket tudjunk lenni akkor, amikor szükségük van rá. Köszönjük néked, Urunk, a gyülekezetünket. Hálás a szívünk, Urunk, hogy egyek lehetünk te benned, és eléd járulhatunk. Köszönjük, hogy te önmagadat áldoztad azért, hogy a gyülekezet létrejöhessen, megalakulhasson. Köszönjük a kiontott véredet, testedet. Köszönjük, Urunk, hogy te önmagadat adtad azért, hogy nekünk életünk lehessen. Add meg, hogy így rendezhessük be az életünket, és így lehessen dicsőítés, magasztalás az egész életünk a te dicsőségedre. Amen. Mindezek után, Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.